Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: okos parcellakővel jelölik meg a szabadságharc tavaszi hadjáratának kiemelt helyszíneit, többek között 60-ban is. Folytatja jelöltjei bemutatását az Egerért Most Egyesület. Dr. Csuszda Gábor lesz a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Ózdon. Magyarország illovas a zöld gazdaság fejlesztésében. Erről a kormánybiztos Debrecenben beszélt. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Állami kitüntetésben részesült Lehóczky László, a miskolci Spider mentőcsoport alapítója. A 40 éves életmentő munkájáért Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatot adományoztak Lehóczky Lászlónak, akit már Törökországban is kitüntettek.
Egy nagyon magas civil kitüntetést, a civil aranykereszt fokozatot adták át nem olyan régen a belügyminisztériumban. 110 kitüntetett volt abban az időben. Itt ezt a keresztet 5-en kaptuk meg, tehát 5-en vehettük át. Hát én azt hiszem, hogy államilag ez egy nagyon magas szintű elismerés. Hát ezt le is írták, hogy a külföldön, illetve idehaza végzett munkaeredményeként, illetve a Magyarország népszerűsítése, a mentésben való 40 éves múltam miatt érdemeltem ki ezt a kitüntetést. A többiek is hasonló módon végezték a munkájukat, és hát nagyon sok ember rangba emeltek feljebb, illetve más tevékenységért tüntettek ki. Én nagyon büszke voltam, hogy ott lehetek, és tulajdonképpen átvettem ezt a díjat. Törökországban már 12-szer voltunk menteni, még nyugodjon mancskutyámmal kezdtük el ezt a missziót. Hóppal februárban folytattuk. Az ottani magyar segítség nagyon jól jött. Köztük a mi kis csapatunk is túlélőket talált, gyerekeket, felnőtteket, és hát ezt honorálták ott ezzel a kitüntetéssel, és egybekötve márciusban egy szintén mancszobor átadóval, ugyanazt a szobrot adták át a Szanyi Borbála alkotását, mint amit a miskolci Manstéren, úgymond már Manstéren van, és hát volt szerencsém háromszor az elnöki palotába kutyámmal megjelenni meghívás alapján, illetve Erdogán elnök megsimogatta a kutyát, őt is egy magas szintű kitüntetéssel jutalmazta, illetve kért egy pacsit is tőle. Ott tulajdonképpen 150 országnak a mentés képviselői előtt körülbelül 3500 ember jelenlétében. Tehát a vallásuk szerint tisztátalan állatként kezelik. Valamikor egy kutyaszerű lény megharapott egy prófétájukat, és hát sajnos belehalt ebben, és onnantól kezdve nem szívelik a kutyákat, macskákat jobban, mivel mitológiai állat, és hát én azt hiszem, hogy ebbe a kultúrában mi nagyot léptünk előre, főleg mancsal, és tulajdonképpen innentől kezdve én úgy láttam, hogy azt mondták, hogy mancs is nem egy kutya, hanem egy megmentő. Tehát igaz, a Koránt nem írták át emiatt, de én azt látom, hogy most már simogatják az emberek, és egyre nagyobb a népszerűsége, mert rájöttek, hogy milyen hasznos tud lenni. Minden embernek van egy hobbija, van egy szerelme. Hát nálam a kutya volt az, ami vitte a prímet. Gyerekkorom óta mellette nevelkedtem fel, utána kutyakiképzéssel foglalkoztam, és rájöttem, hogy a kutya mennyire hasznos lehet az ember társaként is, sőt munkára fogva is, és hát bizony ez indított el, hogy a neveltetésemnél fogva segíteni akarás, hogy inkább te segíts másokon, mint rajtad kelljen segíteni, még ez a régi szüleimnek a mentalitása vezetett erre az útra, és tulajdonképpen ezért is alapítottam meg Magyarországon elsőként a úgymond kutyával történő speciális mentést, hogy embereken tudjunk segíteni. Azt nem gondoltam, hogy ekkora nagyjá kinövi magát, hogy külföldön is ilyen sikereket tudunk elérni, és tényleg tudunk segíteni embereken, és visszük Magyarország jó hírét, Borsod jó hírét, Miskolc jó hírét, tehát tulajdonképpen ez a mentalitás, ez a mai napig folyik nálunk. A mentőcsoport tagjai mind önkéntesek, és tulajdonképpen mindegyiknek a segíteni akarása kutyán keresztüli, hobbián keresztül történő munkavégzés az, ami érteti őket.
Immár több éves hagyomány Sárospatakon, hogy az óvodások bevonásával egy húsvéti tojásfát készítenek a belvárosban. Évekkel ezelőtt egy közös ötletként indult a kezdeményezés, melybe azóta a város több óvodája bekapcsolódott. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Egy szép tojásfa és húsvét ünnepéhez illeszkedő egyéb dekoráció díszíti Sárospatak belvárosi részét, melyet még a tavaszi szünet előtt helyeztek ki a közterületre a város óvodásai. Dr. Vitányi Eszter, a város jegyzője, évek óta részt vesz a programon, amely egy közös ötlet alapján indult.
Nagyon örülünk annak, hogy ez a kezdeményezésünk igazából jó talajra hullott, és itt vannak, eljönnek és közösen díszítik fel itt a város szívében, a központjában ezt a tojásfát. Számomra mindig nagyon nagy öröm, amikor kint lehetek, egyébként amikor kicsit kiszakadok az irodából, és ez csak fokozza azt, hogy itt most ilyen sok gyerekkel együtt díszíthettem fel ezt a tojásfát. Aranyosak voltak, csacsogtak, nyújtották az általuk, illetve az óvónénik által készített díszeket, és úgy látom, hogy ez mindenki számára tényleg ilyen ünnepi hangulatot és készülődést hozott.
Aros János polgármester elmondta, az évekkel ezelőtt életre hívott kezdeményezés már a hagyománnyá vált, melyben évről évre részt vesznek a város különböző óvodái.
A néhány évvel ezelőtt elkezdett szándék az már a hagyománnyá vált. Megszokhattuk, hogy az óvodáink, a város óvodái nem csak a kiváló pedagógiai munkában veszik ki a részüket a gyermekek nevelésével, hanem a város közéletének is aktív szereplői váltak. Ha a adventi időszakra gondolunk, vagy ha a Betlem elkészítésére gondolunk, vagy most már évek óta itt a Bodrog Hotel előtti fűes területen a húsvétra való készülődésnek is egy fontos eleme és fontos része az, hogy kijönnek az óvodások, hála Istennek jó időt fogtunk most ki, és a korábban szülők által, saját maguk által elkészített tárgyakat, nyuszikat, tojásokat, azokat kiteszik, és feldíszítik a tojásfát. Nagyon nagy örömömre egy másik apropója is van mai napnak, az, hogy az óvodák tudnak együttműködni, tudnak együtt dolgozni. Hiszen láthattuk, hogy a Karolina óvoda mellett a református óvoda is itt volt a gyerekekkel, összehangoltan díszítették föl a fát, és azt hiszem, hogy egy közösségépítésnek ez az alapja.
Orosz Végső Veronika, a Karolina óvoda és bölcsőde főigazgatója elmondta, óvodájuk szívesen társul az évekkel ezelőtt elkezdett programhoz, hiszen az ünnepkörhöz kapcsolódóan számos népszokással ismertetik meg a gyerekeket, melynek az egyik gyakorlati példája a városi tojásfa feldíszítése.
Óvodapedagógusaink odafigyelnek arra, hogy ezeket a programokat a gyerekek élményként éljék meg. Ugye jelen esetünkben most a tojásfa díszítés, tojásfa állítás. Sokat beszélgettek a népszokásokról, hagyományokról, ezeknek a fontosságáról. A tojásfára felkerült tojásokat is közösen díszítették, így megismerkedtek a gyerekek különböző technikákkal, megismerkednek a húsvét jelképeivel, meséket, mondókákat, verseket tanultak a húsvéttel kapcsolatban.
Okos parcellakővel jelöli meg az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának kiemelt helyszíneit a 175. évforduló emlékére a Nemzeti Örökség Intézete. Az ünnepségsorozat első rendezvényét tegnap tartották 60-ban. Az okos parcellakövek olyan információs eszközök, amelyek QR-kód segítségével bemutatják a védett sírokat és a bennük nyugvók életrajzát. Móczár Gábor, az intézet főigazgatója kiemelte, örömmel álltak a kezdeményezésről szóló tavaly aláírt együttműködési megállapodás mellé. A 6 közreműködő civil szervezet, a Magyar Battyányi Alapítvány, a Magyar Női Unió Egyesület, a Magyar Történelmi Társulat, a Görgei Kör Egyesület, a Magyarok Európában Egyesület és a Katonai Emlékpark Pákoz Nemzeti Emlékhely megállapodásának célja, hogy közös programokon keresztül ráirányítsa a figyelmet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára. folytatja jelöltjei bemutatását az Egerért Most Egyesület. Kovács Ferenc László, az Almagyar Domb önkormányzati képviselő jelöltje számos megoldandó feladatot sorolt fel sajtótájékoztatóján.
Mivel hogy az elkerülő út kapcsán kerültem a politikai térképre, ezért első és legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a külső elkerülő út megvalósítása rendben elkészüljön, és a belső elkerülő út mindenféle cselekedetek ellenére lekerüljön a térképről. Fontos a hulladékszállítás racionalizálása. Egyrészt a kommunális hulladék tekintetében a kukás autóknak a tisztasága, mert ezekből a bizonyos időszakokban folyik kifelé a lé, és ezt különösen emelkedős területeken, magaslati helyeknél, ahol megdől a kukásautó, ezeknek a kifolyó tartalmát ezt valahogy minimalizálni kell. Zöld hulladék elszállításra valóban egy végleges megoldás kell, mert az elmúlt években ez nem volt tökéletes. Szükséges lenne a városban a úgynevezett guberálás visszaszorítása, mert a szemetet így szétszórják, és általában nem azok az emberek teszik ezt, akik erre rászorulnak, hanem csapatostól autóval járnak erre a feladatra. Fontos az utak járdák kérdése, fontos eldönteni az itt lakókkal egy közösen, hogy hol lenne szükséges járda, és a kátyúkkal kapcsolatban pedig egyfajta automatizmust kell kitalálni, hogy ne a bejelentés után történjen a kátyúzás, hanem legyen, aki ezt észrevegye. Szükséges játszóterek és fiataloknak szóló közösségi terek létesítése és a meglevőknek is a karbantartása. A fiataloknak olyan közösségi térre lenne szükség, szabadtéri közösségi térre, ahol a napnyugta előtt összejöhetnek, akár gördeszka, akár mountain bike pályát létrehozni. A várossal kapcsolatban, ami egyébként a körzete is igaz, és szintén egy automatizmusra van szükség a veszélyes gajak észrevételére, hogy ezt észrevegye akár a városgondozás, akár a szakiroda, és fontos, hogy az ott hagyott zöld hulladék, amit a közszolgáltató tevékenység után maradt ott, ez is automatikusan elszállításra kerüljön, és ne a lakóknak kelljen szólni. Szükséges egy időseknek kialakított minibuszrendszernek a megvalósítása, mert főleg a magaslati helyeken lakó idős emberek koroknál fogva nem tudnak sem gyalog eljutni a tömegközlekedési eszközök megállójáig, sem saját autóval nem tudnak közlekedni, így kénytelenek taxival vagy segítséggel közlekedni. Egy minibuszrendszer, egy ilyen citybuszrendszer ezt megoldaná.
Dr. Csuszda Gábor lesz a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Ózdon. Az egyéni választókerületekben induló önkormányzati képviselőjelöltek is bemutatkoztak.
A jelenlegi városvezetés a munkahelyteremtés területén nem tudott sikeres munkát végezni, hiszen pontosan tudjuk és látjuk azt, hogy amikor baj volt, akkor a kormányzatra számíthattunk. Úgy ítélem meg, hogy ezen problémák megoldásához változásra van szükség, egy új városvezetésre. Hiszem, hogy az ózdiakkal és a mellettem álló társaimmal együtt egy új, sikeres jövőt alakíthatunk ki városunkban, hiszen Ózd jövője a tét.
Rizs Gábor, a térség országgyűlési képviselője, választókerületi elnök kifejtette. Konzervatív keresztény értékeket vallanak a jelenlévők, akik közül hárman függetlenként indulnak, de velük együtt egy csapatban kívánnak politizálni a jövőben.
Ez a grémium arra szegődött el, hogy képes legyen megváltoztatni Ózd jövőjét. A magunk érdekében, a magunk örömére. Nem külön-külön, hanem együtt az ózdiakkal, hiszen ők vállalkozóként, sportemberként, roma vezetőként, közösségi emberként mind-mind hozzák magukkal azokat az impulzusokat, azt a tudást, ami ebben a városban ennek eszenciájaként, hasznosult értékként jelentik majd meg a jövőben.
Magyarország 2030-ra a zöld energia tárolásában a negyedik legnagyobb kapacitással fog rendelkezni a világon, Kína, az Egyesült Államok és Németország után. Jelentette ki a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos Nyíregyházán. György László elmondta, a zöld gazdaság egy olyan piac, amely évi 30%-kal nő, közvetlen módon családok százezreinek, közvetett módon pedig családok millióinak több évtizedre előre biztosít megélhetést és jól fizető munkahelyet. Egy olyan gazdasági terület, amely 2020-ban még 1300 milliárd dollárt, a magyar GDP 6,5-szeresét tette ki, 2050-re a várakozások szerint 10,3 milliárd dollárra bővülhet, hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel, és napközben csak helyenként lehet kisebb zápor. Kora estétől északnyugat felől azonban az ország északi felén fokozatosan beborul az ég, és késő estétől az északi megyékben akár több helyen is eleredhet az eső. A nyugati szél élénk, kevés helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 3-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A Rádi Pékség felajánlásával kapott új mászópiramisra az egri Tímár utcai játszótér. Újabb ötelemmel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár. 2009 óta folyamatosan építi az egész Kárpát-medencére kiterjedő tehetséghálózatát a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Újabb ötelemmel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár. A bizottság legutóbbi ülésén a tyukodi gyékényfonást, a tyukodi táncokat, tyukod tatárjáráskori kincsleletét, a tiszavasvári sportgyűjteményt, valamint egy rehabilitációs eszközt a Mária Pócsi Vigyázzunk Egymásra Egyesület által készített szívpárnát találta érdemesre a felvételre. A vármegyei értéktár immár 172 elemet számlál. Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár bizottság elnökét hallják.
Nagyon aktív a Csukodi értéktár, nagyon aktív a Mária Pócsi értéktár. A Csukodi értéktárból 3 érték került be, a Csukodi táncok, a Csukodi gyékényfonás, amely szintén különleges, illetve azok a tatárjáráskori emlékek, amelyek szintén Csukodon kerültek feltárásra. Mária Pócsi értéktárból pedig a szívpárna, amely nem egy dísztárgy, nem egy ajándéktárgy, hanem igazából egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy gyógyászati segédeszköz, amely a daganatos betegek gyógyulását szolgálja.
Végül pedig Filip Sándort, a bizottság alelnökét hallják.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdag a sport relikviákban, a sport eseményekben, a sport rendezvényekben. Ugyanakkor nem mindegy az, hogyha valaki, név szerint egy gazdag József úr odafigyelt arra, hogy egyesületével együtt elkezdte összegyűjteni azokat a relikviákat, kupákat, kiállítási anyagokat, mezeket, akár labdákat és sporteszközöket, amelyek kapcsán még jobban rá tudunk világítani arra, hogy milyen gazdag is ez a térség a sport eseményekben, a sport rendezvényekben és ahhoz kapcsolódó személyekben, hiszen tudjuk azt, hogy nem mindegy, hogy valaki, amikor megszületik, akkor miben nő föl. Nyilván, aki sportemberré válik, az valószínűsíthetően olyan sportos családba, sportos közegbe született, mint amilyen Tiszavasvári és környéke. Számunkra azért fontos, hogy egy ilyen sportgyűjtemény létrejött Tiszavasváriban, mert ezzel egyfajta lökést adhatunk annak, hogy továbbra is motiváljuk azokat az embereket, akik látnak valamiféle különlegességet, kuriózumot abban, amiben élnek.
2009 óta folyamatosan építi az egész Kárpát-medencére kiterjedő tehetséghálózatát a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. A hálózat ma már több mint 1500 intézményt és szervezetet számlál. A 60 és 100-szor szép óvoda is több egyére nyert el a kiváló akkreditált tehetségpont címet. A részletekről Nagyné Kis Gabriella óvodavezetőt Fekete Gábor kérdezte.
Tegyük már tisztába ezt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy akkreditált tehetségpont valami, ki szabja ezt meg, ki adja ezt, és hogyan döntik el, hogy egyáltalán érdemes erre egy intézmény.
Ma Tehet, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége koordinálja ezt a szakmai munkát, amelyben a tehetségpontokat minősítik tulajdonképpen, és erre a minősítésre lehet jelentkezni. Azok a tehetségpontok, akik egy komplex tehetséggondozó programot működtetnek, megmérettethetik magukat. És ennek lehet különböző kimenetele, vagy nem nyeri el az akkreditációt a tehetségpont, vagy akkreditált tehetségpont lesz. A harmadik pedig az akkreditált kiváló tehetségpont, és mi ezt nyertük el, a legmagasabb szintű minősítést.
Mennyivel előbb kezdődik el egy ilyen munkafolyamat? Kírják ezt és pályáztok rájuk, és akkor elkezdődik egy folyamat, egy fázis.
Ennek az eredménynek az előzménye az legalább most már 13 óta több mint 11 év. Tehát ez nagyon-nagyon hosszú szakmai munka
és ez a pályázat?
Eredménye. Maga a pályázat, ezt tavaly írták ki, a tavalyi évben, akkor küldtük be a pályázatunkat, illetve töltöttük fel azt a sok-sok anyagot, ami ehhez szükséges volt. Mivel működő tehetségpont vagyunk, egy olyan tehetséggondozó programmal dolgozunk, amely megfelel mindenféle szempontnak, amelyet kértek tőlünk, ezért pályázhattunk erre a címre, és nagyon boldogan tapasztaltuk meg, hogy meg is kaptuk ezt a minősítési eredményt.
Országosan mondjuk egy olyan 80-90 között lehet ezeknek a tehetségpontosaknak a száma, Heves vármegyében 3, és mind a 360.
Így van, az óvodákat tekintve, hogy az iskolákban azért ennek sokkal persze, nagyobb hagyomány.
Az óvodákról beszélünk természetesen, és akkor ez mind 360-ban van.
Így van.
És ebből egyik ti vagytok.
Mi vagyunk az egyik, tehát erre tényleg olyan nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy Heves vármegyében csak 3 óvodai akkreditált tehetségpont, kiváló tehetségpont van, mert ez sem mindegy, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek az eredménynek.
Az önkormányzat, a Rádi Pékség és az Eger a Hobbink összefogása nyomán születik újjá Egerben a Hadnagy Maklári Tímár utca tömbelső udvara. Farkas Attila alpolgármester elmondta, a cég még tavaly tette a felajánlást, amint egy 2 millió forint értékű eszköz vásárlását és telepítését biztosította a városnak. Az adományozásról őt kérdeztük.
Itt a Tímár utcai tömbelsőben egy játszótér rekonstrukció lesz, ami alatt azt értjük, hogy egy mászópiramist kapott itt ez a helyszín a Rádi Pékség felajánlásával, de még itt a sajtótájékoztató után egy tereprendezés is zajlik. Egyáltalán az, hogy a Rádi Pékség ezt az ajánlatot tett, ezt a nagyjelkű ajánlatot, és hogy ez a helyszín ennek az okát kérdezem.
Hosszú évek óta jó kapcsolat van az önkormányzat és a Rádi Pékség között. Az ezt nagy előző időszakban, években is nagyban hozzájárultak a város működéséhez. Még itt a koronavírus időszakában 4000 darab rétest ajánlottak fel a vírus elleni küzdelemben dolgozóknak, a szociális szférának és az egészségügyi dolgozóknak, majd tavaly évben a hátrányos helyzetű családoknak még kárút ajánlottak fel, hogy szintén az önkormányzaton keresztül tudtunk eljuttatni a város rászorulóinak. Ez a felajánlás és az a megkeresés a tavaly évben kaptuk a cégtől. Pont egybevágott, hiszen az itt élők, itt a Tímár utcában, a tömbelsőben élők a tavaly évben keresték meg az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy egy játszótér elem bővítést szeretnének, és hát ez a kettő tökéletesen összevágott, úgyhogy így került kiválasztásra ez a helyszín. A Pékség által felajánlott játszóeszköz a mai nap folyamán került beépítésre. Ennek az ára egy ilyen 2 millió forint környékén volt, a játszóeszköz megvásárlását és a telepítését is a cég magára vállalta.
A Rádiópékség részéről képviselő nem volt itt, de ugye igazgató úr szavait tolmácsolta a polgármester úr.
Igen, igazgató úr sajnos nem tudta olyan eseményen részt venni, de mindenképpen kérte, hogy azt feltétlenül mondjam el, hogy ők elhivatottak Eger városáért, és a jövőben is mindenféle jótékonysági karitatív akcióhoz igyekeznek csatlakozni, és amennyiben újabb ilyen játszóeszközös lehetőség lesz, akkor fognak tudni segíteni.
A tereprendezést, amit az elején említettem, ez alatt itt, amit most ugye látunk, a leszáradt leveleket takarítják el, padokat festenek, stb. Kik ők, akik ebben önkénteskednek?
Az Eger a Hobbink öntevékeny csoportja a tavaly évben kezdte meg a működését. Város különböző közterületein, parkjain, játszóterein az utcabútorokat újítja fel, illetve a parkot rendezi. Hát most nagy örömünkre az Eger a Hobbink öntevékeny csoportja mellett a helyi lakók is kijöttek segíteni, illetve itt vannak a Rádiópékség munkatársai is.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egy házi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Jézus áttörte a sír sötétségét és örökké él. Jelenléte bármit meg tud tölteni fénnyel. Vele minden nap egy örök utazás állomásává válik. Vele minden ma reménykedhet a holnapban, minden vég új kezdet, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Április 1-én húsvét hétfőn délben a Szent Atya a vatikáni apostoli palota ablakából elimádkozta a húsvéti időre jellemző máriaimát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédében az öröm megosztásának és az öröm táplálásának fontosságáról elmélkedett. Ferenc pápa elmondta, ma húsvét nyolcadának hétfőjén az evangélium az asszonyok örömét mutatja be Jézus feltámadásakor. A szöveg szerint nagy örömmel hagyták el a sírt, és futottak, hogy értesítsék a tanítványokat. Ez a feltámadt Jézussal való élő találkozásból fakadó öröm olyan kirobbanó érzelem, amely arra készteti őket, hogy terjesszék és elbeszéljék, amit láttak. Húsvét vasárnap reggelén ezeknek az asszonyoknak is részük van ebben a tapasztalatban, de sokkal nagyobb mértékben. Miért? Mert Jézus feltámadása nem csak egy csodálatos hír vagy egy történet happy endje, hanem olyasmi, ami teljesen megváltoztatja életünket, örökre megváltoztatja. Ferenc pápa hozzátette, ez az élet győzelme a halál felett. Ez Jézus feltámadása. Ez a remény győzelme a csüggedés felett. Jézus áttörte a sír sötétségét, és örökké él. Jelenléte bármit meg tud tölteni fénnyel, hangsúlyozta Ferenc pápa. A közösségépítés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata, mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Hernádvícsen a Szent György ház átadásán. Hozzátette, a közösség megtartása és egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet. Fülöp Attila úgy fogalmazott, amikor a Miskolci Egyházmegye úgy döntött, Hernádvécsén is csatlakozik a felzárkózó települések programjához, azzal a legnehezebb közösségek felemelkedését és a helyiek jövőjét segíti. Hangsúlyozta, az átadott közösségi ház is azt mutatja, hogy akkor lehet sikeres gyermekvédelmet építeni, ha azt közelebb tudják vinni az emberekhez. Az államtitkár közölte, minél több a Hernádvécseihez hasonló közösségi ház van, és minél több ember ismeri meg, mi van a gyermekvédelemben, annál nagyobb az esély arra, hogy az ott dolgozók a nap végén sikeres munkát tudhatnak magukénak. Alakszai Zoltán főispán köszöntőjében rámutatott arra, minden területnek, településnek akkor van jövője, ha vannak működő közösségei, amelyek megfelelő értékek alapján szerveződnek és élővé válnak. A köszöntők előtt Orosz Atanász görögkatolikus püspök felszentelte a görögkatolikus egyház fenntartásában működő Szent György házat. A Miskolci Egyházmegye tájékoztatása szerint az intézményt közösségi tér kialakítása és a Karitász felzárkózó tevékenysége érdekében csaknem 60 millió forint felhasználásával újították meg. Építsük az életünket az örök élet reményére, fogalmazott Erdő Péter bíboros húsvéti szentbeszédében. Foglalja el családjainkban és nagyobb közösségeinkben az önzés, a sértettség és a háborúskodás helyét, az igazságosság, a kiengesztelődés és a béke. Legyünk az Isten iránti szeretet és az emberek iránti áldozatos segítőkészség tanúi, mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban húsvét vasárnap. A szentmise előtt az ünnepi bevonulás alatt megszólaltak a várva várt, felújított harangok, melyeket csak a múlt század elején hallottak az őseink. Feltámadt Krisztus és magával együtt feltámasztotta az egész világot, mert elszakította a halál bilincseit. Elmélkedett a főpásztor homíliájában, és arra buzdította a híveket, hogy a mai napon osztozzunk a tanítványok hitében. Legyünk társaik a húsvéti örömben. Szülessünk újjá a megszentelő kegyelemben. Építsük az életünket az örök élet reményére, mert feltámadt Krisztus. A feltámadás hite megnyitotta az emberiség számára a nagy reményt. Azt üzeni, hogy nem a pusztulásé, nem a halálé az utolsó szó, hiszen van feltámadás, mondta húsvét vasárnapi homíliájában Ternyák Csaba Egri érsek a bazilikában.
A húsvéti örömhír lényegét Péter apostol ige hirdetése fogalmazza meg a legtömörebben. Arról a Péter apostolról van szó, akiről Jézus szenvedés történetében azt hallottuk, hogy megtagadta a mestert, aki nem engedte megmosni a lábát. Majd amikor végül megértette, hogy miről van szó, akkor nem csak a lábát, hanem a fejét és a kezét is meg akarta mosdatni. És aztán a mai evangéliumban is azt láttuk, hogy a két apostol futott Jézus üres sírjához, először János ért oda, de előre engedte Pétert, aki betekintett a sírba. És aztán látta, ami ott volt, hogy üres a sír. János evangélista, amikor odaért, benézett, látta az üres sírt, és hitt, jegyzi meg az evangélista. Péter apostol egy kicsit lassú volt. Olyan volt, mint a legtöbben közülünk. Egyszerre gyenge és erős, aki tud elkeseredni és tud lelkesedni is. Aki Jézus szavára képes volt kilépni a csónakból és elindulni Jézus felé a nyílt vizen, amikor pedig komolyra fordultak a dolgok, vérével és kereszthalálával tanúskodott szavai igazáról. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Húsvét van. Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepe. Ma nem babra megy a játék.
Húsvét igazsága, élet és halál kérdése. Ez az esemény a kereszténység központi üzenete, ez az egyház életének értelme. Tanúskodni Jézus feltámadásáról nemzedékről nemzedékre az idők végezetéig. Minden egyházi ünnepünk a húsvétban gyökerezik és felé mutat, hangsúlyozta Ternyák Csaba Egri érsek húsvét vasárnap. A húsvét vasárnapi szentmise keretében áldották meg a Jászberényi Jézus neve templom felújított keresztúti stációinak új 15. állomását. A ferences templom az elmúlt években folyamatos belső megújuláson esett át. Oltárai, liturgikus tárgyai az adakozók támogatásából restaurálva lettek, mondta el főtisztelendő dr. Novák István kanonok, plébános.
Amint azt a kedves hallgatók már hallották az elmúlt hónapokban, években, egy folyamatos belső felújítás megy végbe a Barátok templomában, Jászberényben. Ennek a legifjabb, legújabb állomása húsvét vasárnap az ünnepi szentmise keretében valósult meg, amikor is Benke László művész tanár úr elhozta a templomba a 14 stációhoz csatlakozó 15. stációt, egy újonnan elkészített Jézus feltámadását ábrázoló csodálatos festményt. Ezt a festményt áldottuk meg a húsvét vasárnapi szentmise végén, és került méltó helyére a 14 stáció mellé, ahol a keresztúti állomások elvégzése után a záró könyörgést majd a következő nagybőjt időben már meg lehet fogalmazni és el lehet mondani. A másik, ami megújult templomunkban, a főoltár melletti két kandelláber és a két örökmécses. Ebből már egy-kettő az elmúlt időben elkészült, most vált azonban teljessé az utolsó nagy kandelláber felújításával, amit Oswald Nándor ékszerész úrnak köszönhetünk, aki munkájával, adományaival hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendkívül régi, értékes kandelláber és örökmécses valóban az ünnep fényével azonos módon tudjon pompázni a húsvéti szentmise keretében. A következő állomás, amit a templom belső megújulásához szeretnénk majd egy újabb lépcsőt hozzátenni, az a mellékoltárokon található régi szép gyertyatartók, ezeknek a aranyozása, ezeknek az elkészítése szerepel majd a következő hónapok munkálataiban.
Most lehet onnan, hogy akkor már az összes oltár, mellékoltár megújult a templomban?
Minden mellékoltár, a szószék és a főoltár alsó része is gyakorlatilag teljes egészében megújult. Nyilván vannak még olyan kisebb részek, amelyeket lehetne tovább javítani, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy egy hosszú felújítási, megújulási folyamatnak a végéhez érkezünk.
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek címmel zenés irodalmi estet rendez a Lajosvárosi Keresztény Kultúrájáért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Köre április 5-én pénteken 18 órától a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt. Közreműködnek Simorjai Emese színművész és Révész Ágnes énekművész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az erdőtelki templomban a Csillag születik egykori győztese Mészáros János Elek énekművész ad koncertet április 5-én szombaton 17 órától. Az esemény ingyenes, és mindenkit szeretettel várnak. Az irgalmasság zarándoklatot minden évben Mátra Verebély Szentkúton, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, az idén április 6-án tartják. Ez egy sajátos egri egyházmegyés kezdeményezés, a korábbi irgalmasság konferenciája helyett. A program 9 órakor az zarándokok fogadásával és szentmisével kezdődik. 10 órakor katekézis lesz, melyet Szabó József egykori spirituális, diósgyőri plébános tart. 11 órakor lesz az ünnepi szentmise körmenettel. A szentmisét Csizmadia István az egri bazilika plébánosa mutatja be. Délután 2 órakor szentségimádás kezdődik, majd az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák el. Az irgalmasság vasárnapján, április 7-én Sátoraljaújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban 13 óra 30 perckor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljaújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. A program rózsafüzér, dicsőítés, 15 órakor az irgalmasság imái, utána tanítás, szentségimádás, elmélkedés, és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét bemutatja és előtte elmélkedést tart Bőr Roland, nagykaposi esperes plébánosatya. Az ünnepi tanítás Varró Istvántól, az Elizeus szolgálócsoport vezetőjétől lesz hallható. A szervezők kérik, hogy az Isteni Irgalmasság vasárnapjára, nagypéntektől az Isteni Irgalmasság 9-ének imádkozásával készüljenek a résztvevők. Rózsafüzér imádságot szervez az Egri Fertájmesteri Testület 2024. április 8-án, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből, Eger belvárosában, a Dobótéren 18 órától. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Először 2022-ben hívták közös imára a város és környéke lakóit a közösség tagjai. Akkor több száz ember gyűlt össze. Bíznak benne, hogy ebben az esztendőben is sikerül minél többeket megszólítani az imádságos szándékokkal. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a Csíksomjói búcsúba 2024. május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége kb. 25 000 forint per fő. a 4 nap per 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnás falun kb. 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A versenyre a jelentkezési határidő május 12. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudomány és Technika házában. A döntő és a gála szeptember 21-én az Árszakra Fesztivál keretén belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében, Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címen lehet, versalapkukac@gmail.com e-mail címen. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és határon túlról is. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon tájékozódhatnak. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hogy eddig szeret. régió sportja.
Az európai egyetemi játékokat július 12-e és 24-e között rendezik meg Miskolcon és Debrecenben. Egy nyíregyházi U8-as tornával zárták a jeges szezont a szabolcsi solymok. Megszűnik a sárga plusz jelzés egy szakasza, amely a kékes erdőrezervátumon keresztül vezet. Rendkívül nagy népszerűségnek örvend a gyöngyösi béketéren kialakított attrakció, a pumpapálya. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az európai egyetemi játékokat július 12-e és 24-e között rendezik meg Miskolcon és Debrecenben. A rendezvény Európa egyik legnagyobb sporteseménye, a résztvevők létszámát tekintve a világ harmadik legnagyobb multisporteseménye. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Debrecennel és Miskolccal, a Debreceni Egyetemmel, valamint a Miskolci Egyetemmel közösen 17 sportágban rendezi meg a 2024-es európai egyetemi játékokat, melyre várhatóan 40 ország, közel 400 egyetemiről több mint 4000 versenyző érkezik. Egy nyíregyházi U8-as tornával zárták a jeges szezont a szabolcsi solymok. Zsoldos Barnabást, a Szabolcsi Jégsport Egyesület elnökét hallják.
Minden szezon elején azzal kell szembesülnünk, hogy az egyesület életében nagy arányú a lemorzsolódás. Ez azt jelenti, hogy az augusztus-szeptemberi időszakra 40-50 fő körül marad a létszám, amit egy kitartó szakmai munkával a szezon végére mostanára sikerült megduplázni. Most körülbelül 90 fő az egyesületnél igazolt versenyzők száma. November második felétől jó esetben márciusig van Jég Nyíregyházán. Ugye a keleti régió többi csapatához viszonyítva ez körülbelül fele annyi jeges edzést tesz lehetővé. Ennek ellenére az U8-as és az U10-es korosztályunk minden tornán győztesen került ki. Az U12-es korosztályról elmondható, hogy közel háromnegyedét a tornáknak nyerni tudta. Az U14-es és ők a legnagyobbak, korosztályunk pedig bejutottak az országos legjobb 8 közé. Minden korosztály heti 3 alkalommal van jégen, az egyesületnél 5 edző foglalkozik a gyerekekkel, ebből egy főállású edző van, a többi pedig megbízásos jogviszonyban működik közre. A Magyar Jégkorong Szövetség kiírása szerint U8, U10 és U12-es korosztályokban nem számoljuk az eredményt, U14-ben már számoljuk, de az első 3 korosztály esetében szülők, gyerekek, edzők és az egyesület vezetése természetesen számolja, és innen tudjuk levonni a következtetéseket, innen tudjuk, hogy eredményes a működésünk. Tovább lépésre van lehetőség az egyesületnél. Az U14-es korosztályunk 3x3-as bajnokságban indult itt a solymoknál, de Sátoraljóhelyen a Hiúzoknál nagy pályán is részt tudtak venni bajnokságokban. Miskolc az akadémia, a nyíregyházi klub a miskolci jegesmedvék alá tartozik tulajdonképpen. Onnan várják a tehetségesebb játékosokat, és bármikor tudnak Miskolcra utazni. Nyilván a távolság azért egy hátrányos szempont. Egyre népszerűbb sportágról van szó. Alapvetően a toborzási technikánk az a kori sulira hagyatkozott. Minden hétfőn és szerdán 5 órától tartottunk kori sulit, ahol megtanítottuk korcsolyázni a gyerekeket, és onnan a szakmai stáb vezetés úgy látja, akkor beemeljük az egyesület életébe őket. A Magyar Jégkorong Szövetség írt ki egy pályázatot, amit sikeresen megnyert az egyesület. Közel 25 millió támogatással lehetőségünk van inline felület beszerzésére. Ez egy olyan műanyag borítás, ami a teljes jégpályát lefedi. Természetesen ezt miután a jeget leengedték, és ez a őszi időszakban a görkorcsolya oktatásra és a görkorcsolya edzésekre nyújt kiváló lehetőséget, valamint egy új sportágat is bevezethetünk Nyíregyházára az inline hoki megnevezéssel. Alapvetően az elsődleges cél az, hogy a morzsolódásnak gátat szabjunk, megtartsuk a jelenlegi létszámunkat, sőt ezzel az új sportággal, aki eddig nem ismerkedett meg, vagy idegenkedett a jégtől, ezzel az új görkorcsolyás lehetőséggel esetleg még plusz létszámra is szert tehetünk. A 2024-2025-ös szezonra vonatkozóan elmondhatom, hogy a jelenlegi U14-es gyerekekből sokan U16-os korosztályt érik kell. Jelenleg van olyan meglévő U16-os gyerekek, akik versenyeken nem tudnak részt venni, de edzésekre eljönnek, mivel U16-ot most nem indítottunk, de a jövőben ezt is tervezzük. Az még előttünk áll, hogy nagypályán vagy a 3x3-as bajnokságban indulunk.
Most pedig Margitics Zoltán edzőt hallják.
Ebben a szezonban az U8-as csapataink tornarendszerben vannak, ami azt jelenti, hogy egy adott napon 4 mérkőzést játszanak le a gyerekek, és akkor az ország bármelyik tájáról jöhetnek csapatok. Most éppen a Debrecen, a Nyíregyházi Sportcentrum és a Miskolci Jegesmedvék jöttek el hozzánk a Solymokhoz. 5 éves korosztálytól játszhatnak, a 5 éves kortól lehetnek igazolt játékosok, de van olyan lurkunk, aki most 6 éves, de már 3 éve jégen van, és látszik is a beletett munka, mert zseniálisan játszanak, de én azt gondolom, aki már meg tud állni a jégen, bárki jöhet korcsolyázni, mert ez egy fantasztikus sport, úgyhogy 5 éves kortól igazolunk, 3 éves kortól várjuk a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy a szabályismerettel kezdjük, mindenféleképpen tudják, hogy mik az alapvető szabályok, megtanulnak korcsolyázni, ütőt kezelni, és nem gyenge szempont az, hogy lőni is tudnak már, és ügyesen cseleznek.
Megszűnik a sárga pluszjelzés egy szakasza, amely a Kékes erdőrezervátumon keresztül vezet. Erről döntött a Magyar Természetjáró Szövetség és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A részletekről Magos Gábort, a Bükki Nemzeti Park tájegységvezetőjét hallják.
Ugye egy túraútvonalnak olyannak kell lenni, hogy az kényelmesen járható legyen, mert gyerekek is járnak rajta, vagy éppen idősök. És ha ez nem így van, akkor annak szükséges egy karbantartása. Mik lehetnek ezek? Például a keresztbe dőlt fák, amelyeket oda kell menni, el kell fűrészelni, és le kell rakni az útvonalról. Szóval korábban, mondjuk egy 2 évtizeddel ezelőtt, ezen a területen is megtörténtek a hasonló karbantartások, és kényelmesen járható volt az út. Az erdőrezervátum létrehozása óta viszont ezt igyekeztünk, mondjuk, hogy nem támogatni. Egy erdőrezervátum esetében az a fontos, hogy biztosítsuk az érintetlenséget, zárjuk ki lehetőség szerint 100%-ban az emberi jelenlétet, és a természetes folyamatokat hagyjuk érvényesülni, és ezeket vizsgálhatóvá tehessük. Tehát gyakorlatilag kutatási célokat szolgálhasson csak ez a terület. Most abban az esetben, hogyha megtörtént 2014-ben egy jelentősebb jégtörés után, illetve azt hiszem 2017-ben a komolyabb hótöréskor, hogy megindultak a nagy öreg fáknak, és esetleg a kisebb, nem kellően állékony fáknak a kidőlése, ha beavatkozunk és eltakarítjuk ezeket az útból, hogy a turizmus tovább haladhasson, akkor ellentéteset teszünk azzal, mint ami az erdőrezervátum létrehozásának és kutatásának a céljai. Nem összeegyeztető a kettő. Most jutott el odáig a helyzet, hogy már most jelentős beavatkozások kellettek volna. Az az igazság, hogy az elmúlt években mi már szerettük volna ezt, érlelődött bennünk a gondolat, hogy végre olyan legyen ez a rezervátum, ami ennek mondjuk úgy a rezervátumokat megálmodták. És hát tényleg, ahogy jeleztem, 2017 után látszott, hogy ez most már tényleg abba az irányba mutat, amely igazából szükségszerűvé is teszi. Tehát ezért kezdeményezte a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ezt a tevékenységet. Korábban voltak már jelentkezők, tehát különböző Facebook csatornákon és egyébeken, például a kerékpáros állt a turistaúton, és jelezte, hogy szeretne kapni egy láncfűrészt, és majd ő eltakarítja az utat. Szóval elindult egy olyan folyamat is, ami azt mutatta, hogy növekedni fog a nyomás abba az irányba, hogy legyen ez az út felszabadítva. Viszont nekünk a természetvédelmi érdekeket szükséges képviselni, az pedig megoldást kívánt. Jelen esetben pedig sajnos nincs más megoldás, mint hogy ennek az útszakasznak a megszüntetése. A tegnapi napon megtörtént a visszajelölése, tehát le vannak szürkézve az utak. Egy gyors kis információs táblát kihelyeztünk. Ha elkészül a végleges tábla, akkor azt is kihelyezzük, hogy tájékoztassuk a közönséget, és természetesen majd a felületeinken is kommunikálunk a kiránduló közösséggel.
Rendkívül nagy népszerűségnek örvend a gyöngyösi béketéren kialakított attrakció, a Pumpa pálya. A részletekről dr. Vég Attila önkormányzati képviselőt hallják.
2022 év végén jelent meg az Aktív Magyarország program keretében ez az országos bringapark program, és hát kicsit fel kellett adni az elveket, hogy a Kressz Parkot nem, viszont helyette tudunk egy olyan pumpapályát csinálni ott a béketéren, ami hát már igazodik a megváltozott körülményekhez is, mert azt elmondták azok az építők, akik már több ilyet építettek az országban, hogy már annak a hagyományos Kresszparknak nem nagyon van létjogosultsága, mert már a gyerekek is teljesen más közlekedési kultúrát vettek fel, és így lett. Picit féltem tőle, hogy megbontjuk nyilván ennek a parknak a békéjét, vagy az egységét, aztán ahogy folyt, hát az elejét nagyon rossz volt látni, mikor csak a rombolás volt, akkor az ott élő lakosság is hangot adott a véleményének, aztán utána, amikor felépült, és látták azt, hogy már kizöldült maga a pályának a nyomvonal is, akkor már azért megnyugodtak. Nem olyan régen, egy két hete beszéltem ott béketéren élőkkel, és tulajdonképpen már úgy tűnik, hogy megbékéltek vele, viszont tettek olyan javaslatokat, amiket most függetlenül a beruházástól, ez egy 37,5 millió forintos beruházás volt, aminek a felét az önkormányzat állta, hogy hogyan lehet ezt a parkot, ezt a Bringa parkot még korszerűbbé tenni. Már a 2024-es költségvetésben benne van a pályának a lekerítése, ez is igényként merült fel, hiába korlátoztuk rendeleti szinten a nyitvatartást, mert ki sincs táblázva, megjegyzem, de most ki lesz majd táblázva, illetve átadtuk a Sportfolio Kft-nek hivatalosan is üzemeltetésre. Ez azért jó, mert ez a pálya mindennapos odafigyelést igényel. Ha más nem, akkor a levelektől megtisztítani a pályát, illetve folyamatosan figyelni a töltéseknek az állapotát, és nyitva-zárva lesz, így meg tudjuk akadályozni azt, hogy este olyanok használják, akiknek nem lenne szabad, mert már hallottuk azt, hogy mesélték a lakók, hogy a mopedekkel is használják, és ez nem erre van kitalálva. Illetve felmerült még igényként a világítás, hogy valamilyen formában oldjuk meg. Meg is van már az árajánlat, úgyhogy a Bajcsy-Zsilinszky körút felől megközelítve a pumpapályát, ott a sétányon lesz egy meglévő régi oszlopra világítás fog kerülni, illetve a kamerához, a közterületi kamerához lesz két világítótest felszerelésre, ami a közbiztonsági szempontból is úgy gondolom, hogy hasznos.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,